Isten igéjét ma Péter első leveléből fogjuk olvasni, az első két verset, amely így szól. Péter Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kapadócia, Ázsia és Bitánia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Az Atya Isten eleve elrendelése szerint lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésére. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Hálát adva neked, Istenem, hogy újból itt lehetünk. Hálát adva neked, hogy a mai napot is megélhettük, együtt lehetünk veled, egymással közösségbe, hogy veled kezdhetjük azt el. Köszönjük neked azt, hogy van reménységünk, van folytatásunk te nálad. Köszönjük neked a kegyelmet, amelyről most is szó lesz majd. Köszönjük, hogy az nekünk ingyen van, de tudjuk, Urunk, hogy te fizetted meg az árát a Golgotán, a kereszten, értünk, helyettünk, miattunk. Köszönjük neked azt a békességet, amely minden emberi értelmet felülhalad. Köszönjük a reménységet, a hozzád vezető utat, az pedig az örök élet, hogy ismerjenek meg téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy mindannyiunk életébe így lehessen. Köszönjük neked azt, hogy mindannyiunkkal velünk vagy, azt, hogy Adorjánnal te voltál a felkészülésbe, és a többi ige hirdetőjével, a többi szolgálattevőkkel. Köszönjük, hogy te készíted el őket, bennünket, te teszel alkalmassá bennünket erre a szolgálatra. Köszönjük neked azt, édesatyánk, hogy a mi szívünket is te készíted meg, hogy meghalljuk a te szavadat az igéből, az írásokból. Így kérünk erre ma is téged, és amerre csak szólják a te igédet világszerte. Téged dicsérve, dicsőítve, magasztalva, aki minden ellenségedet legyőzted, a bűnt, a halált, az ördököt, és győzd bennünk is az én te. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy énekelhetünk te neked tiszta szívből, mert megtisztítottál bennünket a te véred által, és olyan jó volt énekelni azt, hogy te szent vagy, szent vagy, szent vagy, azaz nagyon szent vagy, a legszentebb vagy. Nem is vagyunk méltók arra, hogy a közeledbe menjünk, hogy te odaengedj bennünket, mert mi akárcsak a ma reggelt nézzük, olyan sokszor vétkeztünk gondolatban, szóban, cselekedetben, és bűnbánat találunk itt meg te előtted, hogy megalázzuk magunkat előtted, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy te ránk tekintsél. De azzal a bizalommal is vagyunk egyszerre, hogy tudjuk, hogy van szabad utunk te hozzád. Mennyi édesatyánk, pontosan Jézus által, amit értünk tett, hogy ő emberré lett, hogy eljött közénk, és ezzel a bizalommal jövünk most eléd, mint akik tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, de megszenteltek vagyunk, és te megtisztítottál minket, és te vagy a dicsőség ura, és kérjük, hogy így most a te lelked által hatalmasan szóljál hozzánk, hogy azt, amit akarsz, hogy mi meghalljunk, azt meghalljuk, azt megértsük, és aztán cselekedjük azt, meg tudjuk élni a hétköznapok során. Köszönjük neked, hogy nem hiába vagyunk itt, köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk, te cselekszel a te igéd és lelked által, és ebben bízunk most, és tudjuk, hogy sokfélek vagyunk itt, különbözőek vagyunk, korban is, gondolkodásban, háttérben, gondokkal, terhekkel, örömökkel a szívünkben érkezve, de olyan jó, hogy tudjuk, hogy te mindannyiunkat ismersz, szeretsz, és egyen-egyenként is tudsz szólni hozzánk. Ezt a csodát szeretnénk most átélni. Amen. Nagyon jó itt együtt lenni az évnek. Ugye a múlt héten elkezdtünk egy új sorozatot, és ebben az évben, ebben az új sorozatban Péter levelével foglalkozunk, és ebben az új sorozatban egy bibliai könyvet, egy bibliai levelet veszünk most ugye végig. És gondolkodtunk ugye azon, hogy melyik könyv legyen, mikor az ige hirdetők összejöttünk, és úgy együttesen, egységben voltunk abban, hogy szeretnénk, hogyha egy bibliai könyv legyen, hogy most menjünk szinte versről versre egy adott könyvben, de azt is gondoltuk, és arról beszéltünk, hogy legyen az releváns, azaz legyen nagyon olyan témája, ami szól hozzánk, és amiben nem csak úgy vagyunk itt, hogy de jó ez a bibliai könyv tanulmányozása, és nagyon jó információt kaptunk, hanem ugye transformáció is legyen, átformálja a gondolkodásunkat, a szívünket, és tényleg egyre inkább érezzük azt, igen, most rólunk van szó, abban a világban, amiben élünk, ebben a helyzetben Isten szól hozzánk, és nehogy a fejünk fölött elmenjen egy egyébként nagyon fontos igazság, de nagyon sokszor nem érinti meg a szívünket, nem jön közel hozzánk. Egy levél van tehát előttünk, egy olyan levél, amit Péter írt, és ugye ha kapunk egy levelet, akkor általában azt a levelet el szoktuk olvasni, elejétől a végéig. Aztán ugye, hogyha főleg olyan valakitől kapjuk, hát egy NAV levelet nem szoktam elolvasni, szerintem ti se, ugye, vagy valami hivatalos iratot, inkább azt se tudjuk, nem is értjük elejét se végét, csak a legfontosabb információt, de valaki kapunk leveleket, akit szeretünk, azt elolvassuk, nagyon gyorsan, ugye, hogy mit akar benne írni a szerző, és ugye többször is elolvassuk azt. Főleg, ha valaki kapott ugye szerelmes levelet, amikor udvarolt, vagy neki udvaroltak, ugye, azt visszagondol rá, akkor így gondol rá, hogy hányszor és hányszor olvastuk el, egy-egy szóra visszatértünk, egy-egy mondatra. Na, egy ilyen levél van előttünk, meg amit azért írt ugye Péter, hogy felolvassák, elolvassák az olvasók, és így hadd bátorítsalak benneteket, és hogy nem egy hosszú levél. Tehát otthon el lehet olvasni, vagy újra hadd mondjam ezt a gyakorlati, praktikus tanácsot, hogy a Biblia alkalmazásból meg lehet hallgatni. Tehát útközben lehet hallgatni, akinek van ugye fülhallgatója vagy headset, és nagyon gyorsan felolvassa ezt a, vagy nem is gyorsan, de az ember azt gondolja, hogy egy hosszú levél, és neki se állok, de kb. 15 perc alatt el lehet olvasni. Tehát szánjunk erre időt. Hadd mondjam nektek ezt el, hadd bátorítsalak. Aztán a másik, amire szeretnélek bátorítani, itt az igehirdetés sorozat, ami húsvétig fog tartani, hogy bátran hozzátok el a Bibliátokat. Mert nagyon szeretjük a digitális világot, én is használom. Tegnap is nagyon sok YouTube videót néztem meg, ami ezzel a Péter levelével kapcsolatos. Nagyon jó anyagok vannak. Nagyon jó a Biblia kereső program. De mi mégsem gépek vagyunk, hanem emberek, akiknek fontos az, hogy tudjuk, hogy hol olvastunk egy adott igeszakaszt. Esetleg alá tudjuk húzni, oda tudjunk mellé írni. Tehát van jegyzetelési lehetőség. Ezt is azért tettük oda ki, és arra hívom fel a figyelmeteket, hogy ha valamit hallasz, azt elfelejted. Ha valamit leírsz, azt megjegyzed. Ha valamit meg ugye cselekszel, akkor azt pedig abban fejlődsz. Van egy ilyen mondat, és tényleg ebben segíteni szeretnénk, hogy ne csak hallgassuk, hanem meg is jegyezzük, ahhoz fontos, hogy le tudjuk írni. De lehet, hogy valaki rajzolni szeretne. Most tényleg nem azt, hogy rajzol mellette, hanem lerajzolja, tehát nem biztos, hogy valakit az írás segít abban, hogy megjegyezze az üzenetet. Sok módja van annak, hogy tanulunk, de szeretnélek bátorítani titeket, hogy hozzátok el a Bibliátokat, hogy kézben legyen, és úgy tudjuk együtt végigvenni ezeket a bibliai szakaszokat, otthon is elő tudjuk venni. A múlt héten ugye Jürgen egy nagyon bátorító prédikációt mondott nekünk, ugye itt Péterről, a szuperhősről, úgyhogy őről most nem is kell beszélni, mert a múltkori prédikációban hallottuk azt, hogy ki is volt ez a Péter, ugye Jézus egyik tanítványa, a későbbi jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője. Viszont a levélnek az üzenetével és a levélnek a helyzetével kapcsolatban mégis ugye azt megemlítem, hogy ugye Péter Rómában volt ekkor, arra az utolsó fejezetben azt írja, hogy Babilóniából írom, hogy Babilonból, bocsánat, Babilon városából, és Babilonban lévő helyi gyülekezet, és ez Rómát jelentett, ugye a Babilon, Róma szimbólumok, és Rómában volt, onnan írta Szilvánusz által. Szilvánusz egy nagyon művelt, görögül tudó ember volt, ez azért is fontos, hogy mondjam nektek, mert a bibliai tudósok azok kétségbe vonják, hogy vajon Péter írta a második levelet, vagy az első levelet, és vajon két ember írta, de hát az egyszerű ok az, hogy Szilvánusz egy nagyon jól beszélő, meg író görög görögül író ember volt, hát Péter meg ugye nem görögül író ember volt, ugye arámul írt, bár beszélt ugye görögül is, és ezért ugye nem volt ez a stílus, vagy nincs ez a stílusa a Péter második levelének. Szóval Szilvánusz által írta ezt a levelet, és azt olvassuk itt, hogy azoknak, akik szétszóródva élnek Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Kis-Ázsiában és Bitíniában. Sajnos nem vagyok jó ebben a térképes dologban, pedig hozhattam volna, de majd ebben is fejlődünk, meg fejlődök, hogy ki tudjam vetíteni. De képzeljétek magatok elé, mert nincs messze tőlünk ugye Törökország, Kis-Ázsia, és Kis-Ázsiáról van szó, és azoknak a tartományai ezek a felsorolt helyek. A Bibliában olvasunk ezekről a helyekről, Pontuszról, Bitíniáról és Kappadóciáról is, mégpedig a pünkösdi történetben. Azt olvassuk, hogy ezekből a tartományokból is jöttek pünkösd ünnepére. Tehát itt ezekben a római tartományokban éltek zsidók, akik a pünkösd, az aratás ünnepére ugye hazamentek Jeruzsálembe. És amikor ők ugye megtértek Péter prédikációjának a hatására, a Szentlélek ugye munkája által, akkor ők hazamentek ezek a zsidók ezekbe a tartományokba, és elkezdték hirdetni ugye a Jézusról szóló evangéliumot, és ott meghallották ugye a pogányok, akik nem zsidók voltak, és ők megtértek, és ott ugye gyülekezetek jöttek létre. Ugye Pál apostol, ha a missziós útra gondoltok, ugye ő Dél-Ázsiában hirdette az igét, ott járt a missziós úton, ugye ezek a tartományok pedig északon vannak, és valószínű, hogy ugye miután Péter hirdette az igét, megtértek ezek a zsidók és hazamentek, megkérték Pétert, hogy Péter, gyere el hozzánk, és tanítsál minket még. És Péter elmehetett ezekhez a helyekhez, de mindenki ezekre a helyekre, ezekbe a gyülekezetekbe, és ugye tanította az itt lévő hívőket, illetve megírta ezt a levelet ugye Rómából, Krisztus után 64-ben, 64 körül, azért tudjuk ezt így, mert akkor volt ugye Rómában az a nagy tűz, amit ugye Néró a keresztényekre fogott, hogy a keresztények gyújtották fel Rómát, és ezért ugye elkezdődött egy olyan keresztény üldözés, ami az egész római birodalomban érezhető volt, és Péter vitte, vagy Péter ugye küldte a levelet ezekbe a tartományokba, hogy tartsanak ki a szenvedésben, az üldöztetések közepette, bátorította ezeket a pogányokból lett keresztényeket Kis-Ázsiában. Tehát az egész levélnek az üzenete, végig láthatjuk azt, hogy arról szól, hogy üldöztetés alatt és szétszórtságban élnek a Krisztus tanítványai. Azt látjuk, hogy végigvonul ez a téma a levélen, hogy mit jelent szenvedni azért, mert ugye ők keresztények, hogy Krisztusban hisznek. És amikor megnézzük ezt a levelet, akkor nagyon sok téma van benne, de az egész levélnek a felépítése megfigyelhető, hogy tényleg úgy íródott, olyanoknak íródott, akik most születtek újjá, akik most tértek meg, és hogy őket elkísérje Péter a levélen keresztül az újjászületéstől egészen az érett hívő életig. Tehát, hogyha megnézitek, akkor így lehetne a levél üzenetét összefoglalni, hogy hogyan éljünk keresztényként, hogyan éljünk Krisztus tanítványaként. Mert a levél első fejében, ahogyan majd ezt vasárnapról vasárnapra hallani fogjuk, ki fognak bontakozni ezek a témák részleteiben, de látjuk, hogy beszél Péter arról, hogy ti az ige által újjászülettetek. Ugye újjászülettetek élő reménységre. Beszél arról, hogy ez ugye Jézus Krisztus halála és feltámadása által volt lehetséges. Beszél a prófétákról, akik ugye ezt hirdették. Aztán beszél ugye arról, hogy és az apostolok ugye átvették ezt Krisztustól, és most erre az alapra ráépült az egyház, a gyülekezet, és ti is, mint épültök élő kövekből ugye fel Isten templomává, Isten házává. Beszél arról, hogy igen, ezen a földön jövevények vagyunk, hogy ez nem a mi igazi otthonunk. Mi átutazóban vagyunk ezen a földön. Beszél a világi hatalomról, hiszen ugye ott volt a római birodalomban, ugye ott éltek ezek a keresztények, voltak nekik ugye feletteseik, vezetőik, voltak ott rabszolgák, és beszélt arra, hogy hogyan álljunk a hatalmasságokhoz, a római birodalomhoz, a felettesekhez, ugye tiszteljetek mindenkit, fogadjátok el uraitok hatalmát, ugye itt mondja a második fejezetben. Aztán rátér arra, hogy a házasság hogy kell, hogy kinézzen. Férfi és nő kapcsolata, és ugye abban hogyan, és mi a szerepe az asszonynak, a feleségnek, mi a szerepe a férfiaknak. Beszél arról, hogy mit jelent szenvedni a Krisztusért, ugye, mert ahogy mondtam, egy pogány környezetben keresztény üldözés koncentrált, ugye Néró keresztény üldözése miatt, ugye üldözés alatt éltek ezek a keresztények, és támadták őket. És ugye beszél arról, hogy ne támadjanak vissza, hogy hogyan éljenek a pogányok között, hogy nehogy rágalmazzák őket, hanem az ő szent életüket látva ők is megtérjenek, az ő üldözőik. Beszél arról, hogy mit jelent a régi és az új élet, hogy az új életben való járásnak mik a gyümölcsei a negyedik fejezetben. Hogy milyen ajándékokat adott Isten, és ezt hogyan kell megélni a gyülekezetben, akik különféle ajándékokat kaptunk. Az ötödik fejezetben beszél a gyülekezet vezetőiről, és a gyülekezet felépítéséről, hogy hogyan néz ki egy gyülekezet, annak vezetői, és aztán ugye milyen kísértések között kell megállni, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár, szerte keresve kit nyeljen el, de Isten az, aki megerősít, megszilárdít, hogy mindvégig kitartóak lehessenek a benne élő hívők. És hogy milyen küldetésünk van ebben a világban. Tehát, ahogy látjátok, az elejétől, a hívő élet elejétől, úgymond a végéig, egészen ugye a mártír halálig, és szó van ebben a levélben erről, Péter apostolt ugye, ugyanúgy, mint az Úr Jézus Krisztust, az ő mesterét keresztre feszítették. Péter ugye azt kérte, hogy ő nem méltó arra, hogy úgy feszítsék keresztre, mint Jézust, ezért ő azt kérte, hogy a keresztet fordítva tegyék, és őt fordítva feszítették keresztre, és halt meg ugye mártírként Péter. És ez annak a levélnek, tehát a központi üzenete, ami felemegy, hogy lehet szent életet élni üldöztetés alatt. Hogyan lehet keresztényként élni egy szétszóratásban élő világban, ahol idegenek vagyunk ebben a világban, ahol nem értenek minket meg. Ebből kifolyólag ugye, mint Isten igéje is, ezt mi tudjuk, de a témát tekintve, a levélnek a felépítését azért is mondtam, hogy látjuk, hogy ez nagyon releváns ez az üzenet. Most is ugye szétszóratásban él a kereszténység. Nem csak a Covid miatt, de amiatt nagyon érezhető itt a 21. században, hogy mennyire szétszóratásban élnek a gyülekezetek is, vagy gyülekezeti tagok is. De a keresztény üldözés is, az is mindig is volt, és sajnos ugye egyre erősebb is, és ezt látjuk, szerte ugye azokban az országban, ahol üldözik, de akár, ha belegondolunk a mi életünkben is, ha a világi környezetben te keresztényként élsz, akkor furcsán néznek rád, akkor te idegen vagy közöttük, mintha marsról jöttél volna. Tehát ahogyan Pál is mondta, hogy akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Tehát a levél azt akarja üzenni, hogy hogyan éljünk egy szent életet, Krisztus követő életet nehézségek közepette. És ezt fogjuk majd kibontani vasárnapról vasárnapra. A mai igehirdetésnek az első két verse van itt ugye alapul véve, és nagyon sok mindent mond már el itt ugye Péter az ő levelében, és úgy kezdi, hogy az Atya Isten már réges-régen elhatározta, hogy kiválaszt és szent népévé tesz benneteket a Szentlélek által. Ahogyan az új fordításban ugye olvastuk, hogy eleve elrendelt titeket, ugye a lélek megszentelő munkája által. Tehát Péter apostol, mint az egyháznak a vezetője, tanítja a hívőket, és elkezdi őket tanítani az életnek, a hívő életnek az alapelemeire, ahogy mondtam, és azzal kezdi, hogy beszél arról, ami a zsidó nép életében is megvalósult. Ugye Péter, mint aki zsidó származású, és ott nőtt ugye föl, beszél arról, hogy mit jelent, és párhuzamban állítja itt az ige szakaszban, hogy egykor a zsidók is ugye fogságban éltek Egyiptomban, de Isten kiszabadította őket. Egykor ugye ők nem voltak nép, de Isten kiválasztotta Ábrahámot, elhívta őt, és nagy néppé tette, hogy rajta keresztül megáldja a föld minden nemzetségét. Ugye 1 Mózes 12-ben olvasunk erről. És Péter, ahogy kezdi tehát a levelét, ezt látjuk, hogy ezt a párhuzamba állítást, és végig követi ezt az egész levélben, hogy beszél az Ószövetségről, és beszél ugye az Új Szövetségről, és párhuzamba állítja a két szövetséget. És itt ugye ezt mondja, hogy Isten kiválasztott tehát ugye Izraelt, és azt mondja itt a hívőknek, ezeknek a pogányokból lett keresztényeknek, hogy titeket is kiválasztott Isten. Ahogyan akkor a zsidókat, úgy benneteket is az Isten elhívása ugye tett az ő népévé. Ti is kiválasztott népe vagytok Istennek. És az Új Szövetségben végigvonul ez a fő téma, hogy Izrael népe és az egyház kapcsolata, és hogy mit jelent, hogy az gyülekezet, az egyház, mint új Izrael jelenik meg. Több helyen beszél Pál apostol is arról, hogy nem azok a zsidók, akik ugye körül vannak metélve, hanem azok a zsidók, akik szívükben vannak körülmetélve. Beszél, mi vagyunk az Isten igaz Izrael-e. Beszél ugye nagyon sokat, most nem fogok tudni belemenni ebbe, de mindenképp láthatjuk azt, hogy Izraelnek, mint népnek nagyon fontos szerepe van, de mind a múltban, mind a jövőben is, ahogy látjuk, és hogy kibontakozik. De a Bibliában, az Új Szövetségben megjelenik az, hogy Istennek az egyház az új Izrael, akik ugye ki vannak választva. Most már nem csak az etnikum szerint, ugye, akik zsidók, hanem a pogányok is beletartoznak Istennek a népébe. És kiszabadította őket is ugye a pogányságból, a sötétségből, ahogyan kiszabadította ugye az ő népét Egyiptomból, a rabságból. Ugyanúgy, ahogyan ők jövevényként éltek ugye egy idegen földön, és Isten nekik ajándékozta Kánaán földjét, úgy azt mondja Péter az ő olvasóinak, hallgatóinak itt, hogy ti is ugyanígy jövevények vagytok. Titeket is ugye elvisz Isten egy földre, de ugye az nem egy szemmel látható, kézzel fogható, tejjel és mézzel folyó föld, hanem ugye a mi otthonunk, ami odáját van, ugye az Istennel való közösség, a mennyország. Hogy ugye nekünk a polgárságunk az odáját van. Tehát beszél erről is. Aztán láthatjuk azt is, hogy a Szent Háromság is megjelenik, ha nem úgy ebben a levélben, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromsága, ahogyan ez később megjelenik a tantételekben, ha úgy mondjuk, amit később összefoglaltak, de nézzétek meg ezt a pár verset. Azt mondja, hogy az Atya Isten réges-régen elhatározta, hogy kiválaszt és szent népévé tesz benneteket a Szentlélek által. Isten arra választott ki benneteket, hogy engedelmeskedjetek neki, és hogy megtisztítson titeket a Jézus Krisztus vére, vagyis áldozati halála által. Az Atya kiválasztott, a Szentlélek megszentelt, Jézus Krisztus áldozata által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És ez kezdettől fogva így volt, hogy a keresztény hit az Szent Háromságba vetett hit. Egy Istenben hiszünk, nem három Istenünk van, hanem egy van, de úgy jelentette ki magát az Isten, hogy ő egyszerre Atya, Fiú és Szentlélek. És ez nagyon érthetetlen, felfoghatatlan emberi logika szerint. És ezért nagyon sokan támadják a kereszténységet is, hogy na, akkor ti több Istenben hisztek. El is föl kell készülni, ahogyan ugye egy ellenséges világban élünk, hogy ezt megkérdezik tőlünk. És akkor el tudjuk mondani, hogy nekünk egy Istenünk van. De igen, nehéz ezt megérteni, sőt, én ezt szoktam mondani, ez nem is lehet ezt ugye felfogni észre, mert nem logikus, mert Isten nem logikus, de látjuk azt, hogy így jelentette ki magát, és mi ezt elfogadjuk, igaznak tartjuk. Hogy az Atya az kiválaszt öröktől fogva, a Fiú áldozata által megtisztít, a Lélek pedig ugye megszentel. És ezt hangsúlyozza Péter már a levele elején, hogy ezt tudják, és szívükbe véssék a hallgatók. De van itt egy olyan rész is, amit ugye úgy nevezünk, hogy predestináció latinul, vagy magyarul fordítva eleve elrendelés. És ugye a Biblia fordítás is nem az egyszerű fordítás, mert hogy hallottátok, itt ebben a szó nem szerepel, de az új fordításúban eleve ez a szó szerepel, hogy eleve elrendelt, ugye titeket elhívott. Ugye sokan talán gondolkodtatok rajta, hogy nem egyáltalán kell ezzel foglalkozni, és hát ez ugye ez az eleve elrendelés, ez egy teológusoknak való téma, és különben is ez református. Valahogy sejtettem, hogy ezt a témát biztos, hogy Dani nekem azért adta ki, mert hogy én református háttérből jövök, de nem, azt mondja nem. Szóval én örültem mindenképp ennek, Emlékszem arra, hogy mint református családban, gyülekezetben felnőve, hát természetesen ez egy központi téma volt nálunk, egyébként nem mindenhol, és sokat beszéltem apukámmal is, sok könyvet is olvastam az elevelrendelésről, a predestinációról, volt a Bibliámban hátul középiskolás koromban egy papír, amire föl voltak írva azok az igék, amik ezt alátámasztják, és amik erről szólnak. Mert egyébként nem minden református vallja az elevelrendelést, ezért ugye kellett vitatkozni is velük, beszélgetni is. És nagyon sokan gondolják azt, hogy ezt Calvin találta ki. Calvin az institúciával megírta, és ez valami olyan tanítást, amit aztán a dortrechti kánonok, meg az összes többi hitvallás kihangsúlyozott, és hagyjuk ezt az egészet. Meg különben se vagyunk mi reformátusok, tehát miért kell nekünk ezzel foglalkozni? Azért nagyon jó ez, hogy igéről igére megyünk, mert nem tudjuk kikerülni ezt a szakaszt. Itt van az igében, és azért foglalkozunk ezzel, mert Isten beszél az igében erről. Nem Calvin találta ki, nem a reformátusoknak a veszőparipája, bár sokszor az, de mégsem ez, hanem benne van az igében, itt és máshol is. Az itt szereplő görög szó, az azt jelenti, amit ismerünk magyarul is, az így szól, hogy prognosis, amiből a prognózis szavunk is jön. Leginkább ugye az orvostudományban és a meteorológiában ugye használjuk ezeket a szavakat. Ugye az orvos ad egy prognózist, vagy a meteorológusok ugye egy prognózist, ugye egy előre jelzés, hogy előre valamit tudunk pro, a gnosis az ismeretet jelent, és ugye előre tudunk valamit. Így használjuk ezt a szót, de az eredeti görög mind az ismeretről, mind erről a szóról nem azt jelenti, ami a mi fejünkben van, hogy előre tudunk valamit, és hogy nagyon sokan ezt az igét, tehát úgy magyarázzák, ezt az ige szakaszt, vagy magát az elevelrendelést is, hogy Isten előre tudta azt, hogy kik fognak hinni benne, és kik fogják őt választani, és ezért ugye őket kiválasztotta. Ebben az igében, és nagyon sok igében ez nem lehet ezzel alátámasztani. Ez megint inkább egy olyan, hogy az ember a saját teológiáját akarja az igével alátámasztani. Az 1 Mózes 18:19-et, és egy pár igét hadd nézzünk meg, nem túl sokat, de egy párat hadd mutassak meg nektek azért, hogy jobban megértsük, meg lássuk, megerősödjünk ebben. Az 1 Mózes 18:19-ben itt Ábrahámmal beszél az Úr, és azt mondja neki, hiszen Ábrahámmal szövetséget kötöttem, hogy gyermekeit és házanépét megtanítsa arra, hogyan járjanak az örökkévaló útján, hogyan éljenek és cselekedjenek igazságosan, és nekem tetsző módon, hogy én így beteljesítsem, amit ígértem neki. A szövetségkötés az, ami ebben a 1 Mózes 18:19-ben hangsúlyos, akkor azt mondja, hogy én szövetséget kötöttem. Az, hogy megismerni valamit, ez a héber szó, ez sokkal többet jelent, mint ma, amit mi ismerünk, hogy valamit kognitív ugye, értelemmel felfogunk. Ez az ismeret, ez egészen odáig, ha valaki a károli fordítást használja, akkor a károliban eleve olyan találkozik azzal, hogy Ádám pedig megismerte az ő feleségét. Hát tudjuk, hogy és fiút szült. Tehát ez azt jelentette, hogy szexuális kapcsolatban volt ugye vele a házasságban, és ezért egy fiú gyermeket szült. Tehát a megismerés az nem egy kognitív ismeret, hanem az sokkal többet jelent. És így Isten és az ő népe kapcsolatában is többet jelent, egy szövetségkötést jelent. Nem pusztán ismereteket valakiről, hanem egy kapcsolatot, egy szövetséget. És éppen ezért ugye ez a előre ismerni, előre tudni, a Biblia egészében ez jelenti Isten szövetséges elhívását, az ő szövetségét, amit Ábrahámmal, az ő népével, Izraellel és az új szövetség népével is tanúsít és látunk. A Jeremiás 1:5 a következő ige, amikor Jeremiás elhívásáról olvasunk, és ott a következőket mondja az Úr Jeremiásnak. Jeremiás 1:5. Az örökkévaló megszólított, mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek téged. Még meg sem születtél, én már külön választottalak magamnak, hogy a nemzetek prófétája legyél. Azt mondja, még az anyamében megformáltalak, már ismertelek téged. Isten, aki mindenható, hatalmas, mindent tudó, ugye ő a teremtésünk előtt már tudott rólunk mindent, már ismert minket. Már miatt megszülettünk volna már az anyamében. És aztán az Ámosz 3:2-ben pedig egy másik szép ige van előttünk. Ámosz próféta beszél arról, hogy Isten népét ugye kiválasztotta, és azt mondja itt, csak titeket választottalak a föld összes nemzetei közül, hogy közösségben éljetek velem, ezért büntetlek meg titeket minden bűnötökért. Hogyan is járhatnak ketten együtt, ha egymással meg nem egyeztek előbb? Tehát azt mondja itt a népnek, ugye Ámosz által, hogy titeket választottalak ki, hogy közösségben éljetek velem. Tehát a kiválasztás a közösséget jelentette Isten az ő népe között, hogy ő kiárasztja rájuk az ő áldását. És ezt a gondolatot, ezt az ószövetségi elhívást és szövetség gondolatot viszi tovább maga Pál apostol is, amikor a római gyülekezetnek ír, és ott a 8. fejezetben ismerjük azt az igét, nagyon szép ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. De ez az ige nem áll ugye itt meg, hanem tovább megy, ez csak az első része, mert azt mondja, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van, és itt azt mondja, hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte, kiválaszt, és külön is választotta őket, hogy fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy fia legyen az elsőszülött sok testvér között Isten nagy családjában. Azért tervezte, hogy a testvérek a fiához hasonlítsanak. Ezért maga számára előre külön választotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik. Tehát itt szerepel abban az igében az, hogy Isten elhívta az övéit, kiválasztotta őket azért, hogy fiához hasonlóvá legyenek, hogy közösségben legyenek velük. És ugye a sorrendben azon, hogy előre őket kiválasztotta, elhívta, megigazította és meg is dicsőítette. És mindez egyébként a görög szövegben, mint ahogyan itt a magyarban is a fordításban, múlt időben van a megdicsőítette is, tehát már előre vetíti azt, amit Isten cselekszik. Szóval látjuk azt, hogy a kiválasztás témája az nem egy református privilégium, hanem aki a Bibliát olvassa, és aki a Bibliát ismeri és mélyen tanulmányozza, az nem tudja kikerülni ezt a témát. És nem tudja elkerülni azt, hogy Isten igenis arról beszél, azt mondja, hogy ő az örök terve szerint kiválasztott egyeseket. A Róma 11 fejezetében tovább folytatja ezt ugye Pál apostol, és nagyon fontos dolgokat itt mond el. Csak most elfelejtettem, hogy hol volt, pedig itt volt. Nem, bocsánat, a 9-ben, és azért, mert 11-ben léptem el. A Róma 9-ben, a Róma 9-10-ben is, azt mondja, így volt ez Rebeka esetében is, akinek két fia volt. Mindkettőnek ősapánk Izsák volt az apja. Mielőtt azonban az a két fiú megszületett volna, Isten azt mondta Rebekának, az idősebb fiú szolgálni fog a fiatalabbnak. Ez a születésük előtt történt, ezért akkor még a két fiú semmi jót vagy rosszat sem tehetett. Azért történt így, hogy Isten megmutassa, választása nem attól függ, hogy az emberek mit tesznek, hanem egyedül tőle magától. Ezért mondja az írás, Jákobot szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Wow, milyen ige szakasz ez ugye. Az ember olvassa és azt mondja, hogy lehet ilyen a Bibliában, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Szeretném megfordítani a témát és sokkolni mindannyiunkat, hogy ugye a mi tudásunk, a mi előfeltételezéseink ugye vezérelnek bennünket sokszor egy-egy ige kapcsán is. Miért nem azon csodálkozunk, hogy Jákobot hogy szeretette az Úr? Szerintem a sokkal nagyobb csoda. Nem az, hogy gyűlölte Jákobot, egyébként ez a görög meg héber szó is azt jelenti, hogy kevésbé szereti, hanem azt, hogy Jákobot szerette egyáltalán. Mert Jákob egy csaló volt, és Jákobot szerette az Úr. Tehát az az alaphelyzet, amit az igében mindenhol látunk, hogy az ember vétkezett, bűnt követett el, ezért nem az az alaphelyzet, amit nagyon sok világi emberek mondják, azt Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Isten ugye szeret mindenkit. És végül mindenki a mennyországba fog kerülni. Biztos, hogy találkoztatok nem egy ilyen nem hívővel, aki teljesen megvan arról győződve, hogy ő a mennyországba fog kerülni. Mert hát nem lehet, hogy ő ne a mennyországba kerüljön, hiszen ez szép hely, de nem hisz Istenben, nem hisz Krisztusban, nem tért meg, nem született újjá, nem is ismeri ezeket a dolgokat, de természetesen a végének jónak kell lennie. Minden film jó. Ugye, a jó filmek, az amerikai filmek, ugye happy end lesz. De ha a Bibliát olvassuk, az Isten igéjét olvassuk, akkor merőben más gondolatokat látunk itt. És ezért kell nekünk az igéhez igazítani magunkat, mert Isten igéje azt mondja, hogy mindegyünk alaphelyzete a lázadás következtében az, hogy Jézus mondja János evangéliumában Nikodémusnak, hogy mindenki ugye vétek alatt van, és ugye az Isten haragja marad rajtunk, ha nem hiszünk Krisztusban. A harag fiai vagyunk, mondja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek a második fejezetben. Isten haragszik a bűn miatt, minden emberre, mert ő igazságos, mert ő szent, ahogyan énekeltük az énekekben. Szent, szent, szent az Úr. Lehetetlen, hogy Isten gyönyörködjön a hamisságban. És egy igazságos Isten megbünteti a bűnt. Éppen ezért a kiválasztásban, bármennyire is ugye az ember értetlenül fogadja ezt a dolgot, hogy hogy lehet, hogy Isten némelyeket kiválaszt, másokat pedig nem, ugye az igében, ahogy látjuk, igazából a nagy csodálatnak annak kell lennie az, hogy Isten kiválaszt némelyeket. Mert Isten azt is tehette volna, hogy senkit nem választ ki. És mindenki ő nélküle éli az örökké valóságot. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az eleve elrendelés, a kiválasztásnak a tana, ha most így mondjam, vagy ismerete, az egy könnyű dolog lenne. Egyáltalán nem. És főleg nem könnyű elhinni, megérteni, és elfogadni minden részletét. De az, amit én pozitívan szeretnék az igéből kiemelni, az, amit az előbb is mondtam, hogy ő kiválaszt, hogy ő nem hagy bennünket a bűnben, nem hagy bennünket ítélet alatt. Hogy milyen óriási az Istennek az irgalma, hogy ő az igazságos, hiszen megkönyörül némelyeken. És az igében ez ugye azt is jelenti a kiválasztás, hogy ez kegyelemből van. Ahogy itt olvastam az igében, semmit nem tehetett Jákob meg Ézsau. Semmit nem tehetett azért, hogy őt Isten ugye szeresse. Ez kegyelemből van. Mi sem tehetünk semmit érte, azért, hogy Isten könyörüljön rajtunk. A kiválasztásnak a gondolata, és ami itt az igében szerepel, nagyon sok vetülete van, és ebből egy párat hadd emeljek ki. Az egyik az, hogy senki sem lehet büszke. Gondolom ez a legfontosabb üzenete. Hogy akik hívőkké lettek, remélem, hogy ezt mindannyian értjük, de hadd hangsúlyozzam azért, akik hívők vagyunk, ki vagyunk választva. Mert egyébként nem lehettünk volna hívők, ha Isten nem választott volna ki bennünket. És akik hívők vagyunk, ki vagyunk választva, ezért nem kell aggodalmaskodnunk afelől. És ha valaki kételkedik abban, hogy ő megtért, vagy kételkedik, hogy ki van-e választva, annak azt szoktam mondani, hogy az biztos, hogy ki van választva. Mert akik nincsenek kiválasztva, ezeken nem gondolkodnak. Most tematikusan mondva, és tényleg nagyon sok emberrel beszéltem erről, és azok mind hívők voltak, tehát a bizonytalanság is azokban van, akik ugye ki vannak választva. De ami fontos üzenet mindannyiunk számára, hogy nem lehetünk büszkék. Ez nem arról szól, hogy akár erre, vagy bármilyen fölmutathatjuk mások előtt, vagy Isten előtt, hogy na, én vagyok valaki. Látod? Megláttál engem. Te tudtad előre, hogy téged fogok választani. Nem. Ez alázatban tart bennünket, hogy Isten könyörült rajtunk. Könyörült rajtunk, nem voltunk méltók arra, hogy ő lehajoljon hozzánk. A másik pozitív üzenete a kiválasztásnak, az eleve elrendelésnek, hogy mi biztosan állunk, bizonyosak vagyunk az üdvösségünkben, a kiválasztásunkban. Nem büszkék vagyunk, hanem alázatosan bizonyosak vagyunk. Hogy mivel nem mi választottuk az Urat, hanem ő választott minket, ahogy mondja Jézus is a János 15-ben, ezért megnyugszunk. Nem kell nekünk kürcölnünk, nem kell azért tennünk, hogy kiérdemeljük Istennek a jó tetszését. Hiszen ő nem azért választott ki bennünket, mert valami jót látott bennünk, hanem mert irgalmas volt hozzánk. És éppen ezért a mi üdvös bizonyosságunkban is szilárdan állhatunk, hogy nem veszíthetjük el az üdvösségünket. Nem veszíthetjük el az üdvösségünket, mert azt Krisztus megszerezte, mondja a Filippi 1:6-ban, hogy elkezdte bennetek a jó munkát véghez viszi. Ez egy örök, ez üdvbizonyosság, ez egy bizonyosságot ad, biztossá, bátorrá tesz bennünket. A másik, amit az előbb is hangsúlyoztam, és most is, hogy ez egy titok. Az eleve rendelés, a kiválasztás, ez egy titok. Amire Calvin is azt mondta, hogy horribile dectretum, azaz ebből szokott, hogy ez valami félelmetes dolog, mert ő is, amikor erről beszél az institúcióban, félelemmel beszél erről, hogy lehet ugye ez, hogy teszi ezt Isten, hogy titok, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy Isten kiket választott ki. Nem tudjuk, hogy akik bekke közé megyünk, és nem is így megyünk ki, hogy vajon ki van választva, nincs kiválasztva, hanem azt tudjuk, hogy Isten azt tesz, amit akar. Azt mondja, hogy ő a formáló, ő a mester, mi meg vagyunk az agyag. Nem kérhetjük számon rajta, hogy ő mit tesz ebben a világban. Kik vagyunk mi, és értitek, leginkább ez a büszkeségünk miatt zavar bennünket, mert mi akarjuk megmondani Istennek, hogy ő mit cselekszik. Kik vagyunk mi, hogy számon kérhetnénk az Istent, hogy ő mit tesz? Alázzuk meg magunkat előtte, és mint egy titok, azt mondjuk, hogy nem értjük, de elfogadjuk hittel. A másik ezzel kapcsolatos tényleg, hogy a misszió és az imádságnak a fontossága, ez nem azt jelenti, hogy mi hátatett kézzel ülünk, és nem teszünk semmit, mert akiket Isten kiválasztott, azok majd úgyis megtérnek. Calvin Jánosnak volt Genfben a legtöbb gyülekezet plántálása, és a legtöbb gyülekezet, vagy missziója volt, mentek gyülekezeteket plántálni. Tehát ez a tanítás, ez nem passzivitást, hanem éppen aktivitást eredményez. Azt jelenti, hogy mi imádkozunk azért, hogy jussanak hitre azok, akiket Isten kiválasztott. Hogy Isten munkálkodjon, mert mi nem tudunk megtéríteni senkit. Senki nem tud magától hitre jutni, ha az Isten lelke nem munkálkodik benne. Halottak vagyunk bűneinkben, csak ő tud életre támasztani bennünket, ahogyan Krisztust is ugye feltámasztotta a halálból. Szóval ne gondoljuk azt, hogy a kettő ellentmond egymásnak, csak paradoxon, tehát látszólagos, igenis az elhívásunk, a kiválasztás tudatában mi végezzük a missziót, még inkább, még nagyobb felelősséggel. És ha valaki úgy ül itt, hogy ő azt gondolja, hogy hát akkor bármit is tehetek, ha úgyse vagyok kiválasztva, akkor úgyse fogok megtérni. Ez megint csak egy ördögi gondolat, és nem az a gondolat, amit a Biblia mond, mert Isten mindenhol felszólítja az embert megtérésre. Felszólít minket hitre. Felszólít minket arra, hogy valaki nem azért fogunk elveszni, mert nem vagyunk kiválasztva, hanem azért fogunk elveszni, mert bűnösök vagyunk, mert lázadók vagyunk, mert nem választottuk Istent, mert nem kerestük az ő akaratát. Látszólagos ellenmondás, de az igében látjuk ezt a két igazságot egyszerre. És végül pedig a kiválasztásnak célja van. Olvastuk az igében, azt mondja, hogy Isten kiválasztott titeket, eleve elrendelt, hogy ugye az ő népévé tegyen titeket, hogy megszenteljen titeket. Isten arra választott ki minket, hogy szent életet éljünk. Hogy megtisztítson, meghintson az ő vérével, a Krisztus vérével. Erről szól az evangélium. Ezt hirdetjük, hogy Isten szereti az embert, és ő hatalmas úr, de ő szeretetből jön, és el akarja érni az embereket, minden embert. És az ő lélek megszentelő munkája által. Tehát a kiválasztott ember az nem hátradől, ahogy mondtam, és azt mondja, hogy úgyis ki vagyok választva, üdvösségem lesz, akkor nem csinálok semmit. Aki így gondolkodik, az nem értette meg sem a kiválasztást, sem az ő elhívását. Mert a Bibliában sehol nem olvasunk ilyet. Hanem azt olvassuk, hogy kiválasztott titeket, hogy szent életet éljetek. És erről szól az egész Péter levele. Ez a célunk, erre buzdítunk, erre buzdítalak most is titeket. És én is, amikor ezt hirdetem, akkor ez van itt előttünk, hogy Isten arra hív, hogy egész magatartásunkban szentek legyünk. A gondolkodásunkban, a cselekedeteinkben. Nincs kifogás tehát. Nem lehet azt mondani, hogy nem ilyen, vagy én ilyen vagyok. Ilyen a természetem. Meg hát Isten nem segít engem. Nincs kifogás, mert Isten mindent megadott ahhoz, hogy mi egy szent életet éljünk. Az ő fiát áldozatul adta. Az atya kiválasztott bennünket, és a lélek megszentel minket. És azt mondja, hogy szent életre hívott el minket, választott ki minket, és arra, hogy engedelmeskedjünk az Úrnak. Hogy Úrunk van nekünk, és nem csak megváltunk. Jézus Krisztus, a te személyes megváltód. Amen. Halleluja. Ugye, örülünk neki. De ő az Urad is? Ő neki engedelmeskedsz? Aláveted mindenben magadat annak, amit ő kér? Mert nem lehet, hogy csak megváltunk legyen, hanem az Urunknak is kell ő lennie, hogy minden, az életünk minden területén alárendeljük magunkat neki, a személyes életünkben és a gyülekezeti életünkben egyaránt. És végül, amit látunk itt az ige szakaszban, hogy egy bátorítás van itt. Tehát látjátok, ez a kiválasztás, ez a maga titkában Péter apostol sem megy bele, és boncolgatja, hanem elfogadja, mint ami Isten természetéhez tartozik. De azt mondja itt a végén, Isten adjon nektek egyre több kegyelmet és békességet. Isten az, aki, aki kegyelmet és békességet ad, méghozzá egyre többet. Egyre többet. És ez úgy gondolom, hogy erre szükségünk van. Hogy ezt lássuk most, ezen az Isten tiszteleten és minden alkalommal, amikor találkozunk Istennel az igeolvasásban, hogy Isten egyre több kegyelmet akar adni nekünk, és az ő békességét akarja. Azt mondja Jakab, és az ő levelében a 4. fejezet 6. versében, hogy Isten pedig egyre nagyobb kegyelmet ad. Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad. Ez az a növekedés, amire hív bennünket Isten. Olyan sok mindenben akarunk növekedni. Olyan sok mindenben bővölködő életet akarunk élni. Ugye az egész életünket arra szánjuk, hogy dolgozunk, hogy pénzt keressünk, a családunkat tartsuk, hogy nekik egy jó jövőt biztosítsunk, hogy nekik legyen jó hozzáférhetőségük ugye mindenhez, jó emlékek legyenek, utazás, ház, tehetségesek legyenek, tapasztalatot szerezzünk, szakmailag ugye tekintélyt, és bővölködni akarunk, bőséges életet akarunk élni. És ezek mind jó dolgok, ugye önmagukban, de hadd kérdezzem meg mindannyiunktól, hogy vajon növekszünk-e, vajon vágyunk-e ugyanilyen növekedése, bővölködésben az Isten kegyelmében, az ő megismerésében. Vajon mindent alárendelünk-e annak, hogy mi szeretnénk megismerni az Urat. Szeretnénk minden jobban megismerni az ő bölcsességét, és törekszünk rá. És látszik a mi életünkön, hogy 10, 20, 30 vagy 50 év hívő élet után bővölködő keresztény életet élünk, abban az értelemben, amit itt mond az ige, a kegyelemben és a békességben. Vagy mi mindig aggódunk, vagy mindig félünk, mi mindig nem ismerjük Istennek ezt a tanítását, akár az elevelrendelésről, vagy egy másik tanítását a mennyországról, vagy a zsidó népről, mert nem bővölködünk ebben. Mert minden mást fontosabbnak tartunk, mint abban, hogy egyre többet, egyre nagyobbat tudjunk meg a kegyelemből, és erről a kegyelemről, és ez a békesség töltse be a szívünket. Mekkora Istenünk van? Mert nagyon sok embernek kicsi Istene van. Istenünk egy hatalmas Isten, aki kijelentette magát, és arra hív minket, hogy növekedjünk az ő megismerésében, növekedjünk a kegyelemben, hogy gyönyörködjünk az Úrban. Hogy amikor ebbe a sorozatba belekezdünk, és főleg egy ilyen nehéz témával kezdtünk, akkor vágyjunk arra, hogy mi az Isten kegyelmében növekedni akarunk. Hogy vasárnapról vasárnapra Isten vonjon bennünket még közelebb önmagához. Az ige hirdetések az egész Isten tisztelet által. Hogy az egész sorozat legyen eszköz abban, hogy ez a bőséges kegyelem és békesség közöttünk is áradjon. Hogy aki bejön ide közénk, az Istennek a kegyelmével találkozzon, amit nem mi csinálunk, hanem a Szentlélek munkája által, a Krisztusnak az áldozatáért, az Atya Istennek a kiválasztása révén lehetséges, tapasztalható. És hogy ez így legyen, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Tényleg köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te már a világ teremtése előtt kiválasztottál, azért, hogy te meghalljál a mi bűneinkért, hogy téged és az atyát nem érte meglepetésként az, amikor Ádám és Éva ott hallgatott a sátánra, a kígyónak a szavára, és minden elromlott. És magasztalunk, és dicsőítünk a te kegyelmedét és irgalmasságodért, hogy nem hagytál bennünket a bűnben. Pedig a te igazságodból az is történhetett volna, hogy mindenki méltó büntetését megkapja, mi is. De dicsőítünk és magasztalunk, hogy kiválasztottál bennünket. Csodálatos ez a tudás, titok, érthetetlen. Urunk, nem is akarunk mindent megérteni ésszel, hanem szeretnénk hittel elfogadni, és imádni téged azért, hogy te hatalmasabb vagy, mint mi azt el tudjuk képzelni, mint mi azt ki tudjuk gondolni. De köszönjük, hogy a kijelentett dolgok a mieink, és amiket kijelentettél az igéből, azt tanulmányozhatjuk itt vasárnapról vasárnapra, az otthonainkba, és urunk, kérünk téged, hogy add a vágyat a szívünkbe. Add ezt a szomjúságot, hogy éhezünk és szomjúhozzunk az igazság után. Hogy te megelégítsél bennünket. És az ilyen nehéz ige szakaszokat is tudjuk, hogy te kijelented nekünk. És köszönjük, hogy vannak magyarázók. Köszönjük neked, hogy hétről hétre taníthat bennünket mindig valaki, akit te felkészítesz. Urunk, köszönjük, hogy te arra hívtál el minket, hogy szent életet éljünk. Tőled jön a megszentelődésünk. Ezért megnyugszunk a te kegyelmedben, és dicsőítünk téged ezért. És kérünk, hogy a te bőséges kegyelmed és békességed áradjon itt közöttünk a te ígéreted szerint. Kérünk, hogy küldj bennünket ebbe a világba, hogy elvigyük a jó hírt, és mindazok, akiket te kiválasztottál, azokat hívjuk az üdvösségre. Hogy szóljon minden embernek az üzenet, mindenkinek az evangélium erővel, a te lelked által. Erre hívtál bennünket, és mi szeretnénk engedelmeskedni neked. Szeretnénk alárendelni magunkat a te hatalmadnak, a te királyságodnak. Hogy amikor visszajössz, akkor ne úgy találjál bennünket, mint akik elkényelmesedett keresztény életet élnek, mint akik az üldözés alatt elveszítik a hitüket, a bizalmukat, a nehézségek alatt elbátortalanodnak, hanem a te lelkeddel erősíts meg bennünket. Köszönjük, hogy ez lehetséges, mert te ezt lehetővé teszed. Így dicsérünk, magasztalunk ezen a vasárnapon, és köszönjük, hogy közösségbe tudjuk egymást is bátorítani, hogy egymásnak testvérei lehetünk, hogy egymást tudjuk erősíteni, szeretettel körülvenni. Krisztus nevében hallgass meg minket, mennyi atyánk. Amen.